Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Sárkány Ferenc gyógyszerésszel Keresztes Szilvia beszélget.
Egy választott bibliai idézetről, a hivatásának szépségeiről és hitéletének állomásairól beszélgetünk mai vendégünkkel, Sárkány Ferenccel, gyógyszerész, természetgyógyásszal. Sok szeretettel köszöntöm a műsorban.
Én is köszöntöm a hallgatóságot.
Ha valaki gyógyszerész és természetgyógyász, valójában én azt képzelem el, hogy ez egy korán induló terv valakinek az életében, hogy ezt a hivatást választja. Honnan jött az érdeklődés?
Gyakorlatilag mióta az eszemet tudom, én azóta gyógyítással és az emberek gyógyításával akarok foglalkozni. Gyerekkoromban találkoztam egy nagyszerű orvossal. Sajnos egy félre sikerült kezelés során nem volt biztos, hogy megmaradok. Egy olyan gyógyszert kaptam egy banális megfázásra, amire a szervezetem érzékeny. Sajnos az orvosunk, az akkori gyermekorvos, aki engem kezelt és születésemtől kezdve egészen 14 éves koromig gyógyított, akkor éppen szabadságom volt, hogy egy helyettes kolléga volt az, aki ellátta az én kezelésemet, és kaptam egy akkor divatos antibiotikumot, amire én érzékeny voltam, és gyakorlatilag egy olyan allergiás okos állapotot szenvedtem el, amiből nagyon nehezen tudtak kihozni, és a szüleim azt hitték először, hogy gyerekbénulás, mert menni nem tudtam, földagadta lábam, a testem, mindenem, és emlékszem, hogy az édesanyám mesélt, hogy az apám sírva futott velem az akkori Madarász kórházba, ahol aztán ott volt az orvos, és megnézett, és megnyugtatta a szüleimet, hogy ez nem az, de ettől még nem nyugodhatunk meg, mert ez egy olyan allergiás reakció, amit meg kell gyógyítani, és akkor jött, azt hiszem, egy vagy két héten keresztül naponta, és kaptam az injekciókat tőle, és talán az egyedüli páciense voltam, aki nem sírt az injekciótól. Úgyhogy én egy nagyon nagy tisztelettel és ámulattal néztem fel erre az emberre, és én akkor határoztam el, hogy én is az emberek gyógyításával szeretnék foglalkozni. Tehát innen adódik az, hogy én mindig pontosan, gyerekkoromtól pontosan tudom, hogy mivel szeretnék foglalkozni.
Gondolom, a továbbtanulásnál már dönteni kellett.
Igen, ez nem volt olyan egyszerű a továbbtanulás. Engem hetedszerre vettek fel az egyetemre. Egyrészt az általános iskoláimat Angyalföldön kezdtem el, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy 4 általános iskolába jártam, mire elvégeztem a 8 általánost. Ez következett egy iskola bezárásból, ahol elkezdtük, azt bezárták, mert átalakították gimnáziumba, akkor átkerültem egy másik angyalföldi iskolába. Ez a Tripolis területén volt ez az iskola, és nagyon sok hátrányos gyerek járt ide, főleg roma származású gyerekek. A Tripolis az egy ilyen roma telep volt Angyalföldön a 60-as évek végén, 70-es évek elején, azt aztán felszámoltak. Itt jártam 2 évet, utána elköltöztünk, kaptunk lakást, mert addig egy lakásba lakott gyakorlatilag 3 nemzedék, én, a szüleim és a nagyszüleim. 46 négyzetméteren laktunk 5-en, néha 7-en, hogyha az édesanyám nővérjét is oda számoljuk, és az ő férjét, tehát volt, hogy 7-en laktunk 46 négyzetméteren. Tehát nagy nehezen kaptunk egy lakást. Ez akkor nagyon nagy szó volt, és akkor elkerültem Zuglóba, az akkori füredi lakótelepre, ahol épültek ezek a 10 emeletes házak. Akkor ott egy régi iskolába folytattam a tanulmányaimat. Aztán közben megépült a lakótelepi iskola, akkor oda kerültem át, új tanárokkal, fiatal tanárokkal, tapasztalatlan tanárokkal. Úgyhogy egyszerűen nem tudtam megkapni egy olyan komoly és szilárd alapot az általános iskolába, ami megalapozhatta volna az egész középiskolai tanulmányaimat. Már akkor érdeklődtem a fizika és a biológia iránt. Ebből a két tárgyból meglehetősen jó voltam, 4-es, 5-ös tanuló. Ezt a kettőt nagyon szerettem. Amikor befejeztem az általános iskolát, hát akkor hova menjen az ember tanulni? Én mindenképpen gimnáziumba szerettem volna menni. Hát aztán végül is sikerült bejutni egy gimnáziumba, ott is egy általános tagozatra, és ez sajnos ez a gimnázium nem volt a legjobb Magyarországon, inkább azt mondanám, hogy az utolsó harmadba kullogott, és ott is a D-osztályba kerültem, hát milyen gyűjtő hely volt, hát azok, akik még éppen hogy megütötték a gimnáziumi szintet. Úgyhogy innen indult.
És akkor ezután, amikor érettségi után, gondolom, azért megvoltak a tervek a fejében, hogy hova tovább?
Igen. Az volt az édesapámnak az volt a kérése, hogy oda megyek tovább tanulni, hogy akarok, de egy kérése van, legyen egy tisztességes szakmám. Elektronikai műszerész lettem. Érettségi után beiratkoztam elektronikai műszerésznek, azt elvégeztem, de hát közben folyamatosan jelentkeztem az egyetemre, és hát pekemre volt még akkor egy ilyen nagy rendszerváltás az iskolai tananyagba. Tehát amit még mi tanultunk, biológiát, meg fizikát, meg ami már a felvételik voltak, hát ott volt egy váltás, tehát egy igazi nagy tanterv reform jött be, úgyhogy nekem már, ugye idézőjelben felnőttként a katonaság alatt, munkahelyem alatt kellett megtanulnom az új tananyagot, az új tantervet ebből a két tárgyból, mert akkor kettőből kellett felvételizni az egyetemre. Hát közben letudtam egy 18 hónapos katonaságot, utána pedig, amikor kijöttem a katonaságtól, akkor a Finnmechanikai Vállalatnál kezdtem el dolgozni, mint műszerész, és ott dolgoztam, és a fizetésemnek egy jelentős része arra ment el, hogy tanárokhoz jártam, és tanultam arra, hogy fölvegyenek, és minden évben gyakorlatilag már a szakmunkás képző alatt is, meg a katonaság alatt is minden évben jelentkeztem, de sose volt meg a pontom. Hát, hogy most nem volt meg a pontom, vagy nem tudom igazából eldönteni. Uh-huh. Én azt érzem, hogy egy nagyon nagy hátránnyal indultam olyanokkal szemben, akik jó gimnáziumokba jártak, akiknek a szülei már ebben a szakmában dolgoztak, és meg tudták azokat a segítségeket adni, amikről én nem is hallottam. Uh-huh. Tehát alapvetően tájékozatlan voltam. Én is tájékozatlanok voltak a környezetemben élők, sőt, még a tanáraim is. Uh-huh. Csak azt tudták, hogy oda nehéz bejutni. Hát uh-huh. Ez a mai napig így van.
Igen.
De azt gondolom, hogy a kitartásom és a hitem volt az, ha bár akkor ez a hit egyáltalán nem volt tudatos, csak én azt tudtam, hogy mivel akarok foglalkozni. Uh-huh. Mindent ez alá rendeltem. Uh-huh. Mindent. Közben hát 9 éves koromban elkezdtem sportolni, és azt egészen 18 éves korom még üztem. Ez a sport a vízilabda volt. Erre nagyon büszke vagyok, és ez tanított meg többek között az igazi küzdelemre. És akkor így aztán 85-ben felvételt nyertem az orvos egyetemre, gyógyszerésztudományi karra. De hát ez sem ment olyan flottul minden, mert 86-ban megnősültem. Nem volt hol laknunk a feleségemmel. Ő keresett, nekem meg el kellett mennem az egyetem mellett dolgozni. De közben ugye meg kellett volna tanulnom, ugye egy gyógyszerésztudományi karon a kémia ez egy nagyon erős és hangsúlyos tantárgy, és meg kellett tanulnom a középiskolás és az egyetemi kémia anyagot. És ugye ott is volt egy nagy váltás, mivel két tárgya koncentráltam a fizikára és a biológiára, ezért a kémia az úgy nem volt meg. És ez egy nagyon nagy teher volt, hogy az egyetemen, az egyetemi tananyag mellett a középiskolás kémiai tananyagot is el kellett sajátítani. Ez meghaladt, és plusz még dolgoznom kellett mellette. Hát ez meghaladta a képességeimet. Úgyhogy akkor egy időre elhagytam az egyetemet, és utána volt egy ilyen útkeresésem, hogy most mit csináljak, tehát valamit csinálni kell, össze kell szedni magamat, és vissza kell mennem folytatni a tanulmányaimat. És ez alatt a 3-4 év alatt, amíg hát én 3 év volt, azt hiszem, vagy 2,5 év, amíg így pihentem, nem voltam az egyetem kötelékébe, csináltam mindent, dolgoztam kórházban, beteghordóként dolgoztam, infúziós laborba, segédmunkásként, művese laborba, segédmunkásként, egyetemi gyógyszertárba, erőmű analitikai laboratóriumába, lépcsőháztakarítóként, úgyhogy az igazi aljamunkát csináltam, de ezt nem bántam, mert megismertem azt, hogy milyen ott lent lenni. Uh-huh. És elkezdtem azokat az embereket becsülni. Uh-huh. És utána úgy történt, hogy 89-ben akkor folytatni tudtam a tanulmányaimat. Közben ugye összeházasodtunk a feleségemmel, akkor tehát ott is az probléma volt, hogy hol lakjunk. Akkor sikerült egy nagy nehezen szülői, meg mindenféle segítséggel egy szobakonyhás lakást szereznünk a Váci úton, úgyhogy ki kellett menni WC-re. Uh-huh. Mind a ketten korábban lakótelepen laktunk, hát ez óriási trauma volt, uh-huh, akkor, hogy úristen, hát most innen mi lesz. De szerencsére hát azért meg tudtuk szokni, és volt még egy tragédia, ami azért itt befolyásolta a mi életünket, hogy elvesztettünk egy babát. Uh-huh. 2007-ben a feleségemnek volt egy abortusz, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy meg kellett szülni a babát, mert elhalt benne.
2007-ben?
Bocsánat.
Igen.
87-ben.
Igen.
87-ben. Tehát ez egy nagy trauma, uh-huh, volt számunkra, nem is tudtam vele mit kezdeni. Uh-huh. Akkor ebből fölépültünk, és 89-ben akkor én visszakerültem az egyetemre, ott is ugye történt megint egy váltás, mert közben bevezették a 4,5 éves hosszúság helyett a 10,5 éves tanulmányokat, tehát itt már egy fél évvel tovább kellett járni, a tananyagban is óriási változások jöttek, de ennek én nagyon örültem, hogy akkor most itt még többet tanulhatok, még bővebb és még szélesebb lesz a látóköröm. Tehát így kerültem vissza az egyetemre.
Az interjú felvételen kívül beszélgettünk, és tudom azt, hogy később mégiscsak szülők lettek.
Igen.
És hozott egy nagy boldogságot ez a dolog.
Hát kettőt, hál' Istennek. Azt, igen, 89-ben, amikor visszakerültem az életemre, akkor volt egy másik nagy öröm is az életben, feleségem terhes lett. Ugyan neki végig feküdnie kellett az első terhességével is, de 90-ben megszületett az első lányunk, és hát ez egy akkora élmény volt számomra, és egy akkora csoda, hogy azt leírni nem tudom. Nagyon-nagyon boldog voltunk, nagyon örültünk neki, de tudtuk, hogy itt most még nem fogunk megállni, tehát hogy kell még egy baba feltétlenül. És hát a feleségem, főleg anyósoméknál volt, én otthon, meg az egyetemen, amikor csak tehettem, akkor ott voltam velük, együtt voltunk, közben dolgoztam, vattacukrot árultam, mindent csináltam ott is, tehát nekem folyamatosan dolgoznom kellett az egyetem alatt azért, hogy megéljünk, és hogy legyen ételre pénzünk, meg hát, hogy egyáltalán kitörjünk abból a szobakonyhából, és tudjunk előrébb jutni. Aztán volt egy nagyon érdekes dolog az életemben, emlékszem, hogy mielőtt a kisebbik lányom megszületett, ő 93. szeptember 17-én született, és nyáron az egyik kollégámmal egy farmakognózia gyakorlatról leszöktünk. Untuk a gyakorlatot, és lementünk az egyetemi büfébe egy csoporttársammal. És itt egy nagyon érdekes beszélgetés történt közöttünk, se előtte, se utána erről nem beszélgetünk. Ez 93-ban volt, én 33 éves voltam akkor. És elkezdett nekem a Bibliáról beszélni, és Jézus Krisztussal. És gyakorlatilag elmesélte nekem az új szövetséget. Elmesélte, hogy ő egyébként református volt. Elmesélte az úrvacsorát, elmesélte azokat az élményeket, ami neki ehhez fűződik, és több órán keresztül beszélt Jézusról és a Bibliáról. És se előtte, se utána nem. És én azt gondolom, hogy akkor ő csak egy szócső volt az üzenethez. Tehát megkaptam azokat az utasításokat az Istentől, amiket tennem kell. 93. szeptember 17-én megszületett a kisebbik lányom 6,5 hónapra. Az orvos úgy mondta, hogy az abordum, az gyorsan kijavította magát, hogy az újszülött. Tehát én azt gondolom, hogy még ők sem hittek abba, hogy megmarad. És akkor eszembe jutott ez a beszélgetés, és elkezdtem imádkozni. Egész éjjel. Ma 26 éves. És jól van. Igaz, kapott egy nagyon nagy feladatot az Úrtól, amit folyamatosan mondunk neki, hogy meg kell oldania. Sajnos PCOS-ben szenved. Ez a policisztás ovárszindróma, vagy ovárium-szindróma. Ez azt jelenti, hogy van egy relatív tesztoszteron túlsúlya, és a petefészkei és az egész hormonháztartása nem működik úgy, mint egy egészséges embernek. Nem tudnak megérni a peték, nem tudnak kilöködni a petefészekből, mert egy vastagabb burok képződik ilyenkor a petefészek körül a tesztoszteronnak köszönhetően. És az egész hormonháztartása gyakorlatilag nincs egyensúlyban. Inzulin rezisztenciája van ezzel kapcsolatban, pajzsmirigy alulműködése van, sőt, hát ez az egész betegség, vagy inkább, én inkább azt mondom, hogy állapot megtámadta a pajzsmirigyét, ott egy autoimmun folyamat következett be, amitől a pajzsmirigy hormontermelő sejtek gyakorlatilag elpusztultak. Én úgy szoktam őt vigasztalni, hogy cserébe kötelező egészséges életmódot folytatnod. Uh-huh. Úgyhogy naponta beszélgetünk velük, megbeszélünk vele, és ezt súlykoljuk. Persze neki már ebből elege van, mert fiatal, és úgy érzi, hogy legyőzhetetlen. De azért aggódunk érte folyamatosan.
Gondolom, hogy ezzel kapcsolatos az az idézet is, amit választott a Bibliából.
Jézus így felelt. Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csak ugyan megtörténik. Hát én annyira hittem abban, hogy ez a gyermek, ez megmarad, és itt marad közöttünk. Nekem ez többek között ez volt az a bizonyíték, egyszerűen megdönthetetlen. Sokszor az ember elveszíti a hitét, mint ahogy elveszítették a halászok is, amikor ugye ott voltak a bárkába, és akkor mondta ezt Isten nekik, meg hogy mennyire kicsi a hitünk. És ezen nap mint nap dolgozni kell, hogy ez meglegyen. És abban a pillanatban, hogy az ember elveszíti a hitét, kicsúszik a lába alól a talaj. És ez azért fontos, mert én hittem azt, hogy el fogom végezni az orvosegyetemet. Hittem azt, hogy jó gyógyszerész válik belőlem. hittem azt, hogy tudok segíteni az embereknek, és a mai napig hiszem. És ez erre egy nagyon, nagyon jó példa. Itt még az egyetemre visszatérve, hogy tehát nem csak negatívumok értek, ért pozitívum is. Elindultam egy rektori pályázaton, ahol első díjat nyertem gyógyszertechnológiából. És ez egy nagyon nagy öröm volt számomra, amikor a dékáni hivatalban megkaptuk a díjakat, és azokat a dicséreteket, meg dicsérő szavakat, hogy hát hogy jó, hogy az egyetemnek vannak ilyen hallgatói, akik ennyire ambiciózusak. És hát azért valami nyomot hagytam az egyetemen, ez a dolgozat, ez megtalálható az egyetemi könyvtárban, ugyanúgy, mint a diplomamunkák. Úgyhogy erre egy picit büszke vagyok. De ezzel az idézettel kapcsolatban a családban több olyan dolog történt, ami megint csak bizonságot adott. Tehát én akkor, amikor már elkezdtem dolgozni az egyetem befejezése után, én azt éreztem, hogy az Isten nagyon szeret, és a tegyenére holtoz. Volt egy csodálatos családom, éltek a szüleim, éltek a nagyszüleim, igaz, hogy csak az anyai. És egy nagyon-nagyon jó család voltunk. A mai napig a feleségemmel a legnagyobb szeretetben és harmóniában élek, és maga a családi életünk is nagyon-nagyon jó volt. Tehát én azt mondtam, hogy az a 20-25 év, az egy akkora csoda volt az életemben, hogy azt elmondani nem tudom. És hát ez a mai napig tart. Igaz, a gyerekeim most külföldön élnek, mi meg itt maradtunk ketten magnak, de a feleségem egy nagyon nagy támasz, és egy nagyon nagy segítség nekem. Az ő hite sokkal nagyobb, mint az enyém. És hát mi ezt a régi családmodellt követtük, hogy egy keresős család. Én dolgoztam, ő pedig otthon volt a gyerekekkel, és az, hogy a gyerekeim elindultak a világba, és elmertek indulni a világba, és ennyire önállóak, az nagyrészt neki köszönhető. Habár neki ez kellőképpen fáj, hogy elmentek, de hát mondom, csak itt vannak 2500 kilométerre, nem a világ végére mentek. Úgyhogy, és ugye ez maga ez az ima, amikor ennyire beteg volt a kislányom, ez az ima az, ami, és a feleségem, ami aztán, hát elkezdtünk templomba járni, elkezdtünk a közösségbe járni, elkezdtünk rendszeresen részt venni a misébe, ott a plébániának az életébe, gyerekekkel, együtt, családdal, mindennel, és ez egy nagyon szép és jó élmény volt számunkra. Most már kevesebbet járunk templomba, de azért igyekszünk minél többet elmenni. De hát a hitünk az, a feleségem mi az stabil, de az enyém az változó. Illetve, bocsánat, ez nem a hitem, hanem néha úgy elvesztem a talajt a lábam alól.
Köszönöm szépen az elhangzottakat és az őszinteségét.
Köszönöm.
Sárkány Ferenc gyógyszerésszel Keresztes Szilvia beszélgetett. Lélek hangja.